A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket a 222-es számú dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 225. dicséretünk első 5 versét énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Isten igét olvasom, ahogy az megszólít bennünket Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a 12. résznek az első 11 versét, ezekben a versekben így szól hozzánk Isten igéje. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulásai pedig mindenkinek azért adatnak, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra ma is az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig hálaadással állunk meg te előtted, amikor belépünk ennek a háznak a küszöbén, hogy itt a veled való találkozásnak csodájával, erejével töltekezhet fel az egész életünk és lelkünk. Ma is azzal a szomjúsággal jöttünk ide te hozzád, hogy elégíts meg azzal a bölcsességgel, azzal a lélekkel, amely te benned van. Azt gondolnánk, hogy ilyenkor a nyári időszakban valahogy minden úgy kisimul és kiigazodik jobban az életünkön, de most is megvannak a próbatételeink, talán még nehezebbek, azok a terhek is, amelyeket testben hordozunk el ezekben az időkben. A te erődre van szükségünk, és a te bátorításodra. Köszönjük, hogy a lélek ajándékát akarod megmutatni, és annak a csodáját, hogy az hogyan munkálkodik mi bennünk, hogyan vagyunk a te gyermekeid, és egyben a te munkatársaid. Segíts bennünket egy közösségnek látni önmagunkkal, és azokkal, akik együtt dicsérik a te nevedet. Így kérünk, hogy add a te igédet és a te szent lelkedet most is ide közénk. Engedd, hogy Isten tiszteletünk neked kedves áldozat legyen, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 89. Zsoltárunk első versével készüljünk. 89. Zsoltárunk első verse: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Igénket újraolvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a 12. fejezetből, a 4-től 6-ig terjedő versekből. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, így a felolvasott ige kapcsán azt hiszem, hogy ebből a pár mondatból is mindenkinek világossá lesz, hogy két fogalom állandóan vetekszik itt egymással. Az egyik a különbözőség, a különbségek, és a másik egy visszatérő refrén, hogy de mögötte valaki mindig ugyanaz. Valahogy az emberi életünkben is nem tudjuk eldönteni, hogy most mit is szeretnénk. A különbözőségek tetszenek nekünk, vagy az egység tetszik. Az egyik pillanatban mindig arról szólnak a dolgok, hogy van egyfajta divat, amit az ember követ. Ez lehet egy ruházat, lehet valami tárgyi dolog, amit az emberek gyűjtenek, de lehet egy eszme, egy gondolat, valami, ami éppen divatos lesz, és akkor az emberek valamiféle egységre törekednek, én is olyat akarok, mint a másiknak van. A következő pillanatban meggondolja magát az ember, és azt mondja, hogy hát de ne legyek már pont ugyanolyan, mint a másik, legyen bennem valami egyedi. És akkor most például az a divat, hogy legyen mindenki egyedi. Nem tudjuk eldönteni, hogy most melyik jó nekünk. És Pál apostol találkozik egy olyan gyülekezetbeli élethelyzettel, ahol megvannak ezek a különbözőségek, de nem tudják jól kezelni, hogy ezek miért is ajándékok igazán, ha ennyire különbözővé tesznek minket, és mögötte hol van az a tartalmi egység, ami ezt az egészet mégis összefogja és összetartja. Így ír Pál apostol a kegyelmi ajándékoknak a sokféleségéről, ami mögött maga Isten áll, aki ugyanaz, aki nem változik, mindig ugyanaz volt, mindig ugyanazt akarta, és mindig meg akarta szólítani valahogy az embert a maga különbözőségükben. A korintusi gyülekezet nagyon megosztott gyülekezet volt. Itt csak felszeretném vázolni, hogy három olyan nagy ügy, téma volt, amiben megosztottá vált a gyülekezet. A levél azzal kezdődik, hogy különféle tanítók mellett csoportosult a gyülekezet, és mindenki szeretett valakit, favorizált valakit, és azt mondta, hogy na hát én az ő prédikációját szeretem, én az ő tanítását szeretem, és ezek a csoportok aztán úgy elkezdtek vetekedni egymással, aminek Pál apostol úgy vetett véget, hogy azt mondta, hogy most ti hova tartoztok? Egyik vagy másik tanítóhoz, vagy magához, Krisztushoz? És ezzel ő az egységet megalapozta. A következő ilyen szakadás, vagy különbözőség az abból született meg, hogy a gyülekezet életében voltak rendszeres találkozások és közös étkezések, szeretett vendégségek, amelyek úrvacsorával végződtek, és az emberek hozták a maguk különböző társadalmi rangjukat erre a találkozásra, és a gazdag és előkelő emberek kipakolták a finom holmikat, és elkezdték azokat eszegetni, a szegények meg külön sarokba gyűltek össze, és ették azt, amit ők tudtak hozni. És Pál apostol azt mondta, hogy ez lenne az a krisztusi közösség az asztalnál. Ez valahogy ez így nem jó. És a harmadik nagy témakör pedig az volt, amikor az emberek kezdték egy kicsit magukat előtérbe helyezve felfedezni azt, hogy ők milyen ajándékokat birtokolnak Istentől, amelyekkel szolgálni lehet, de a szolgálat talán egy kicsit háttérbe szorult, és inkább egyfajta önmagunk mutogatása lett, hogy végül is milyen képességeim vannak, mik azok a dolgok, amelyek az erősségeim, és ez hát azt hiszem, hogy a mostani ember életében is benne van, hogy akkor tudom önmagamat megbecsülni, hogyha én látom a saját jó képességeimet, és akkor ezzel az ember egy kicsit megpróbálja a másik fölé emeltetni magát. És Pál apostol erre mondja azt, hogy na akkor itt újból álljunk meg, és nézzük meg, hogy ha Isten ad nekünk valamiféle lelkiséget, ha Isten ad nekünk valami készséget, valamire való képességet, és ebben különbözővé válunk, mögötte mégis maga Isten van, és az ő egységet munkáló akarata. És akkor Pál apostol itt egy pár gondolatot hoz, és ebből szeretnék én is kiemelni, úgy az alapjait tisztázzuk ezeknek a dolgoknak. Azt mondja Pál apostol, hogy igen, a lelki, vagy ahogy más néven nevezi, a kegyelmi ajándékoknak sok fajtája van, azok különböző dolgok. És itt tényleg van egy ilyen mai napig kiható divatos irányzat, hogy az ember mindig kérdezi magától, hát akkor én mibe vagyok jó? Ez az én önértékelésemnek az alapja. Ezt használja most a pszichológia, használja a pedagógia is. A gyermekeinket így neveljük, figyeljük, hogy melyik készség az, ami erősebb benne, akkor azt kellene egy kicsit megerősíteni, hogy abban, ha ő jó, akkor azt az életébe tovább tudja vinni. És azt hiszem, hogy ezzel semmi gond nincsen. Csak akkor is, azóta is, és most is azért egy olyan társadalomban élünk, és egy olyan világban élünk, ahol az ember szereti könnyen isteníteni önmagát. És hogyha erre még ráerősítünk, akkor abból jó nem származik. Ezért Pál apostol ezt a kifejezést használja, hogy ezek kegyelmi ajándékok. Ezek nem az én jó készségeim, nem az én jó képességeim, nem az én produktumom, nem az, amit én magamból ások elő, hanem azt mondja, hogy ezek kegyelmi ajándékok. Két nagyon szép kifejezés egymás mellett. Az egyik teljesen nyilvánvalóvá teszi a dolgot, ezek ajándékok. Ezeket Isten készíti el nekem, és Isten adja nekem, nem az én tulajdonom, hanem Istentől kaptam. A másik, hogy kegyelmi ajándék, az pedig azt próbálja megfogalmazni, hogy ezek felül Isten dönt. El is mondja itt nagyon szépen Pál apostol, hogy és mindenkinek úgy osztja szét, kinek az ő ajándékát, ahogy ő akarja. Ebben nincs nagyon beleszólásunk. Természetesen, hogy az ember mindig felelősséggel tartozik azzal gazdálkodni, amit Istentől kapott. Erre egy nagyon szép példázatunk van Jézustól, és azt hiszem, hogy a gyülekezet itt mindenki egytől egyig ismeri is ezt a példázatot, a talentumok példázatát, ahol van egy király, és három szolgájára hagyja a vagyonát és gazdagságát, amíg ő távolra utazik. Az egyik szolgáját előszólítva 5 talentumot ad át neki, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et, és így fogalmazza ott a Szentírás, hogy mindenkinek a maga tehetsége szerint. A talentumok példázatának utána jön az érdekesség, amikor mindenki elkezd gazdálkodni ezekkel a megkapott javakkal, és az első hozza a maga 10-ét, mert nyerességet szerzett, a második hozza a maga 4-ét, mert ő is megduplázta, és a harmadik pedig egy kendőbe elásva az erdő szélén tartogatja a talentumot. És a történetnek a végén megszólal a király, aki maga elé szólítja az övéit, és azt mondja, hogy na, akkor számoljatok el. És az első 2-t meg tudja dicsérni, és a harmadiknak azt mondja, hogy hát te milyen szolga vagy, hogy elástad azt, amit kaptál tőlem. A talentumok példázata nem arról szól, hogy Isten különféle mértékben adja a készségeket, képességeket, és utána ezt számon kéri, hogy hogyan kamatoztattuk. Ez is egy megálló és igaz tanítás lehetne, hanem pont arról szól, hogy a készségeink és a képességeink szerint feladatokat bíz ránk Isten, és ezekkel a feladatokkal nekünk való el kell számolni. A kegyelmi ajándékok, amiket mi kaptunk, ezért arra vannak, és ez már a második gondolata Pál apostolnak, hogy azzal használjunk valamit, hogy azt valahogy befektessük, hogy azzal valamit kezdeni tudjunk. Valami értelmes szolgálatot vár az embertől Isten, és erre az értelmes szolgálatra ő készé is tesz minket. Nincs olyan emberi élet, ami az Istennél értéktelen lenne. Nincs olyan, akire azt mondaná Isten, hogy semmire nem tudom fölhasználni. Ő alkotott meg minket, ő tudja, hogy mire valók vagyunk, és mi ezért keressük a helyünket a világban, hogy azon a helyen legyünk, ahol mi magunk is érzékeljük azt, hogy az Isten tud használni bennünket, hogy valami érték van az életünkben. Valahogy ehhez kapcsolódik az is, ami megint csak a világunknak és a korunknak nagy betegsége, ez a depresszió, hogy én semmire se vagyok jó. Én nem használok semmire, se a másik ember életébe, se a magam életébe, se az Istennek, semminek. És erre egy nagyon-nagyon nagy vigasztaló üzenet, amikor Isten azt mondja, hogy a kegyelmi ajándékokat én helyeztem el benned. Én tudom azt, hogy mire vagy jó. De meg is akarom akkor mutatni azt az utat. És amikor kiosztom a feladatokat, akkor te meg ásd bele magadat, és próbálkozzál kamatoztatni azt a kicsit is, amit kaptál. Visszatérve a talentumok példázatára, ott a gazda nem azt várta, vagy a király nem azt várta, hogy valaki az egy talentumból 10-et csináljon, hanem azt várta, hogy foglalkozzon azzal. Csak az ember valahogy ezt így hasonlítgatva egymáshoz magunkat, meg a mértékeit nézve a világnak, mindig azt mondja, hogy a kevéssel nem nagyon lehet mit kezdeni, azon nem is érdemes kezdeni valamit. Jézusnak egy másik helyen van egy nagyon szép tanítás, aki azt mondja, hogy aki azt a keveset, amit kapott, azt nem tudja megbecsülni, akkor az vajon azt a többet készhez kapja, hatja-e, amivel még nem készült fel jól gazdálkodni? Vajon mit használ az én hitem? Mit használ az én Isten mellett levőségem? Vajon igazából ezek csak kirakadt dolgok az életemben? Ilyen alibi szolgálataim vannak, ahol magamnak akarom bizonyítani, hogy fontos ember vagyok, vagy néha egy másik embernek bebizonyítani, hogy én fontos ember vagyok. Milyen sokszor van ez a közösségeinkben is, hogy próbálom magamat úgy fontosnak tartani, hogy ezt magamnak készítem elő, ezt a méltóságot, vagy ezt a dicsőséget. Jézus, amikor a tanítványaira néz, akkor azt mondja, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, az tanuljon meg szolgálni. És meg fogja látni az, hogy arra a szolgálatra szükség van, és azt a szolgálatot meg fogják neki köszönni. Hát néha ezt a szolgálatot meg kell találni. Rá kell bukkanni arra, hogy az Isten hogy akar szolgálni azzal a készséggel vagy képességgel, amit bennem rejtett el. Vajon mennyire akadályoz ebben a lustaságom? Mennyire akadályoz ebben az, hogy nem figyelek eléggé az Isten útmutatására, és mindig mást akarok csinálni, mint amire Isten készséget adott? Mennyi kudarcunk van ebből, hogy valamit nagyon akarok, azt akarom nagyon, de nem azt sikerül? És közben lennének olyan utak, amelyek nekem valóbbak, amiket az Isten az én mértékem szerint készített el. A kegyelmi ajándékokban nagy a sokféleség, nagyon színesek. De itt jön a lényeg, és ez a harmadik gondolat, amely összegzi az egészet Pál apostolnál. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A sokféleség mögött magát Istent kellene meglátni, és azt, aki mozgatja a mi életünket. Vajon ellentétbe kerülhet-e két ember élete, ha mind a kettőt az Isten mozgatja? Vajon lehet-e az Istennek kétféle akarata, ami aztán ütközik egymással? Nagyon úgy tűnik, és nem csak a felolvasott rész igazolja ezt, hanem Krisztusnak a személye maga is, hogy az Istennek egy akarata van, egy gondolata van, és lehet, hogy ő maga is felfedezi azt, hogy sokféle emberi élet van, és azokat sokféle úton kell megközelíteni, de a mögötte lévő szándék Istenben ugyanaz. Nem létezik, hogy Isten az én boldogságomat úgy munkálja, hogy az a másik kárára van. És nem létezik, hogy a másik jó előmenetele a számomra kárt jelentene, ha ez mind a kettő Istentől van. És mi valahogy így ítélkezünk, és így nézünk ferde szemmel egymással, hogy ahogy te csinálsz valami jót, az annyira önző módon történik, hogy az már engem bánt. Akkor Pál apostol azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy akkor már vizsgáljátok meg ezeket a lelki ajándékokat, hogy hogyan is éltek vele, mert ha az Isten adta, akkor az épít, és az használ a másik javára. Ha pedig nem Istentől való, akkor az nem kegyelmi ajándék. Érdekes ez a felsorolás, és én ezt most nem szeretném részletesen magyarázni, hogy melyik ajándék vagy miről szól igazán, de elmondja itt Pál apostol, hogy van, aki a bölcsesség igéjét kapta, valaki az ismeret igéjét, valaki a lélektől hitet, valaki a gyógyítás ajándékát, valaki erők munkáját és profétálást, vagy lelkek megkülönböztetését, vagy nyelveken szólást, vagy a nyelveken szólás megmagyarázását. Nagyon érdekes jelenségek voltak ott az első gyülekezetben, ahol tényleg az Isten ereje megpróbált megjelenni. De azért ezeket lehetett úgy hasznosítani, hogy ki abból a saját érdemeit akarja kidomborítani. A profétálás ajándék az, ahol valaki rátalál az Isten akaratára és üzenetére, és ezt továbbadja. És az ember nagyon hajlamos úgy profétálni, hogy abban maga gondolatait profétálja bele. A lelkek megítélése arról szól, hogy az Isten akaratának a mérlegén lemérjük azt, hogy mi a jó és mi a helyes. Ebből mi születik, amikor csak emberi próbálkozás van, ítélkezés, ki a jó ember és ki a rossz ember. Amikor a nyelveken való szólás van, akkor valami olyasmi történhetett ott a gyülekezetben, hogy valakik annyira közel érezték magukat Istenhez, hogy úgy elragadtattak szinte, és valami esztatikus állapotba kerültek, és erre azt mondja Pál apostol, hogy ez nem biztos, hogy építi a többieket. Valahol a saját életünkben is végig kell gondolni, azt, amiről itt Pál beszél, hogy ha a mögötte lévő lélek, ha a mögötte lévő Úr, ha a mögötte lévő Isten ugyanaz, akkor ezek a dolgok minket összekötnek. Akkor mi egymás javára szolgálunk. És ezt úgy megtalálni a családi életben, megtalálni egy házasságban, megtalálni a gyülekezet közösségében, az egy nagy felelősségteljes szolgálat, és erre nekünk igyekeznünk kell. Azt hiszem, hogy mindannyian érezzük, hogy Pál apostol elmondja azt, hogy az Isten szereti a színes világot. Szereti benne azt, hogyha az emberek tudnak örülni. Szereti elképzelni őket különbözőnek. De szeretné, hogyha az a lélek tartaná egy közösségbe őket, amely élteti is, aki ezt a különbözőséget megalkotta számunkra. És így vagyunk a mi saját életünkben is, hogy néha tényleg gyönyörködtet az, amikor több dolgot egymás mellé téve olyan egy család leszünk, egy közösségé válunk. Máskor meg olyan félelmetes az, hogy annyira különbözők vagyunk, és nem találjuk a közös hangot. Ezt azt hiszem, hogy az Istentől kell kérni, hogy a kegyelmi ajándékokban tudjunk gyarapodni, ugyanakkor mindezekkel az Isten dicsőségére tudjunk élni. Amikor elcsendesedünk most imádságba, kérjük Istentől, hogy segítsen bennünket megtalálni a helyünket minden közösségben. Ott egy másik ember mellett, akinek a társa lettem. Ott egy másik közösségben, ahol a családban vagyunk együtt, vagy magában a gyülekezet közösségében, vagy bármi olyan közösségben, ahol az Isten szeretne használni bennünket. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy az ő szent lelke legyen az, ami egyé tesz minket ebben is.